Szóval, hol kezdődik az élet? A megtermékenyítésnél, vagy a születésnél? Várom a hozzászólásokat. Miért? Nem mondtam is ezt. Most nem mondtam semmit, én kérdeztem. Akkor abban mind a ketten egyetértetek, hogy hogy nem a születés a kezdet. Előtte van a kezdet, de kérdés, hogy pontosan hol? Mindenki egyetértette? Nem tudom, biológus úr, mikor van a szétavagás? Hogy mondod? Különbség van a három hónap előtt, három hónap előtt. Hát igen, van ugye az a három hónapos határ, hogy három hónap előtt az még nem számít teljesen, és ezért az abortusz előtt, az abortusz megengedett három hónap előtt, a magyar jog szerint most nem. Jó, még hozzászólás valaki? Igen? Röntgenezni?
Igen,
de ez miért? Hogy kapcsolódik a három hónap előtt után?
Nem
jelentem,
hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom,
hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, ahol az abortusz annyira tilos, hogy azt mondják, hogy mindenképp tilos, teljesen gyilkosságnak számít, és sőt, ha választani kell az anya, a leendő anya és a baba között, akkor inkább választjuk a babát, mert hogy úgymond az még bűntelen, stb. A zsidó vallás, a keresztény, és keresztény irányzatoknál ez. Nem tudom, ezt megint. Én most nem a zsidó vallásom, nem tudom, a részleteit a dolognak. Nem a zsidó vallás véleménye volt. De ami érdekes, a zsidóság szerint az biztos, hogy a magzat az nem teljesen egyenértékű egy megszületett emberrel. És ennek egy érdekes bibliai forrása van. A Biblia azt mondja, hogy két ember összeverekszik egymással. És az egyik megüti a másikat azzal a szándékkal, hogy megölje. Nem őt ütötte meg, nem őt üti meg, hanem megüti a mellette álló várandós asszony, feleségét. Akkor ha a nő meghalt, akkor halálbüntetés jár neki. Egyes remények szerint, mások szerint nem halálbüntetés, hanem most nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy egy komolyabb büntetés jár neki. Ha viszont nem halt meg a nő, hanem csak elvetélt a magzatot, akkor kártérítést kell fizetnie. Akkor látjuk azt, hogy nem ugyanúgy kezeljük a már élő embernek a halálát, akár félig balesetből történő halálát, és egy magzatnak a halálát. De ezzel együtt, hát annak ellenére, hogy nem ugyanazon a szinten van a magzat és az ember, tehát mondjuk, hogyha valaki egy abortuszhoz visz végbe, az nem olyan, mint egy gyilkosság, nem 100%-osan olyan, de ezzel együtt az biztos, hogy az abortusz az alapvetően nem megengedett, tehát úgy gondoljuk, ahogy a Miklós is mondta, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat, ez egy, nem egy ember, de egy potenciális ember. És mint egy potenciális ember, nincs meg a jogunk ahhoz, hogy elvegyük a lehetőséget az életétől, és nem csak nekem nincs meg a jogom, hanem magának, az anyának sincs meg a joga, ugyanúgy, hogy nincs meg a joga a születés után, hogy megölje a saját gyerekét, ugyanúgy nincs meg a lehetősége, a joga arra, hogy ezt megtegye a születés előtt. És ez nem, nincs közel önrendelkezési jogról, mert ez nem magáról rendelkezik, hanem valaki másról. Annak ellenére, hogy ez a valaki más még nagyon esetlen és nagyon hozzá van kötve, nélkül egy pillanatig se tudna meglenni, de ez igaz egy egynapos babára is, hogy még külső segítségre van szüksége. Tehát itt ezért a zsidó jog nem fogadja azt el, hogy én nekem jogom van rendelkezni saját magamról, és ezért jogom van rendelkezni az abortuszról, de ha már megtörtént ez a dolog, akkor ez egy, ahogy Miklós mondta, egy visszafolytatnak fel, egy potenciális élet. És ez még akkor is igaz, sajnos, vagy nem sajnos, hogyha valaki egy olyan helyzetben van, ahol nagyon kellemetlen mondjuk ennek a gyereknek a megszületése, nevelése, mondjuk olyan anyagi körülmények között van, hogy azt mondja, hogy milyen kellemetlen lesz az élete ennek a gyereknek, hogy inkább vessünk neki véget. Ugyanúgy, hogy ezzel nem lehet érvelni egy már megszületett ember esetében, sem lehet azt mondani, hogy olyan rosszul él, akkor inkább halljon meg, ugyanígy nem lehet érvelni egy még nem megszületett ember esetében. Akkor mi a különbség mégis? Akkor miért mondjuk azt, hogy mégis számít az, hogy mondjuk nem ugyanolyan értékű? Például abban az esetben, hogyha az anya beteg, és veszélyt jelent a számára a kisbaba kihordása. Vagy bizonyos esetekben akkor is, hogyha a baba előre láthatóan beteg, tehát valamilyen súlyos betegsége van, akkor ezekben az esetekben konzultálva természetesen az orvosokkal és egy rabbival, vagy rabbikkal, akik a kérdésben otthon vannak, akkor fölmerülhet az abortusz, mert mégsem egy élő emberről van szó. Nem így egy már megszületett embernél, aki legyen akármilyen beteg, már nem lehet azt mondani, jó, akkor vessünk téged az életének, mondjuk eutanázia által, mert hogy már annyira beteg. És ez annyira igaz, hogy például, ha választani kell az anya és a gyerek között, akkor természetesen az anya előbbre való, mert ő már egy élő ember. És a halakha azt mondja, hogy ha viszont már szülés közben vagyunk, és a gyerek már kidugta a fejét, akkor nem ölhetjük meg azért, hogy megmentsük ezáltal az anyát. Mert akkor, ha már kidugta a fejét, akkor ő már egy élő ember. Amíg még nem, addig az anya előbbre való. Ha már igen, akkor nem dönthetünk két ember élete között, mert ugyanen értékű emberek. Igen. Erőszakkal? Nem erőszakkal van ez. Ugyanabban a helyzet, ugyanott vagyunk. Az esetek, vannak kivételek, de az esetek többségében itt ugyanezt kell, hogy mondjuk, hogy az az ember, az már egy ember. Annak ellen nagyon kellemetlen az a mód, ahogy ugye létrejött, és itt áll. De ő már egy potenciális ember, és nekünk nincs jogunk elvenni az ő életét. Igen, jó, világos. Tehát valahol az élet már elkezdődik a megfoganás által, és ezért mondjuk nem mindegy, hogy ez a megfoganás milyen körülmények között történik. És még nyilván fölmerülnek olyan kérdések, mint például a mesterséges megtermékenyítés, vagy a béranyasság, ugye, amik mondjam, megengedi ezeket a zsidóság, a zsidó vallás, vagy sem. Ugye az egy alapvető gondolat és szabály, hogy egy gyereket akkor lehet jól nevelni, akkor egészséges egy gyereknevelés és szülés, hogyha az egy családban történik. Tehát kell, hogy legyen egy apa, egy anya, olyan helyzetbe hozni egy gyereket, egy ember, hogy eleve egy szülő nevelje, az egy nagyon egészségtelen helyzet. Ha így adódott, mert mit tudom én, nagy Isten az egyik fél elmúlt, vagy elváltak, vagy van, az egy másik dolog. De hogy eleve úgy belemenni egy terhességbe, és aztán ugye a gyerek szülésbe és nevelésbe, hogy tudjuk azt, hogy nincs apa, aki ott lenne gyerek mellett, azt nem támogatja a zsidó vallás, és eleve csak természetesen a bármifajta nemi közösülést is csak a házasságon belül támogató, hogy erre majd később a házasságnál definitív. Ezt miért mondom el, mert ugye van olyan lehetőség a terhességre, ahol nincsen nemi közösülés, mint például mondják ezt magyarul. Milyen bank? Sperma bank, köszönöm. Sperma bank esete, ez a legegyszerűbb, az sem olyan egyszerű, de minden esetre sperma bank, amikor ilyen mesterséges megtermékenyítés történik. Ebben az esetben ez tilos a zsidó vallás szerint, mert az nem a férje, az az illető. Tehát akkor nem családon belül születik a gyerek, nem lesz apa, és nem is családon belül születik a gyerek. Mi van abban az esetben, és természetesen még sokkal, még inkább tilos ez, akkor, hogyha van egy férfi és egy nő, és valami miatt mondjuk a férfi nem képes ugye gyermeket nemzeni, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor jön egy harmadik fél, és akkor az ő spermája által, akkor ez még inkább tilos, mert ott a, nem csak, hogy egy úgymond egy szabad nőről van szó, aki nem egy házasságon belül fogam meg, hanem egy már egy házas asszonyról van szó, akinél még nagyobb probléma, hogyha egy harmadik személytől történik a megfogadás. Hasonló módon fordítva, hogyha mondjuk a nőnek van valamilyen problémája, és a béranyaság van, tehát a béranyaság ugye az azt jelenti, hogy mondjuk az ő petesejtjét nem tudja kihordani, és akkor megtermékenyítik az ő petesejtjét a férjének a spermájával, és beültetik egy harmadik ember, tehát egy másik nőnek a méhébe, ugye a béranyaságnak, ez is tilos, mert ugye itt is van egy harmadik személy, sőt az eleve egy kérdés, egy jogi halakhikus kérdés, hogy egy béranya esetén kinek a gyereke az a gyerek. És különböző érdekes dolog, végsősen a legtöbb vélemény szerint annak a gyereke, aki megszülte, és nem annak a gyereke, aki a petesejtet adta. De azt jelenti, hogy itt is, ugye ez egy probléma, ha belép egy harmadik személy a házasságba. De mi van akkor, hogyha két szülő van, és minden rendben van, de sajnos nem jön össze a dolog, akkor szabad-e a mesterséges megtermékenyítés? Meg van-e engedve? Úgyhogy, tehát, hogy mondjuk akár, röviden összefoglalta, nem a hagyomány, a nemi közösülésnek nem a hagyományos módján történik a megfoganás, de két lehetőség van, vagy a petesejt még az anyában termékenyül meg, vagy kiveszik a petesejtet, és úgy összerakják a gyereket, és utána ültetik be az anya méhébe. Mind a két dolog megengedett a zsidó vallás szerint, mert nincs olyan előírás, hogy a gyermeknek, olyan előírás van, hogy a gyermeknek a két szülő között kell megfogalnia, tehát hogy csak ők legyenek a partnerek a dologban, de olyan nincs, hogy ez csak a hagyományos úton történik, hanem kell, akkor rá lehet segíteni a dologra. Az egy másik érdekes kérdés, hogy ebben az esetben mi van azzal az abortusszal, ami munka közben történik, ugye például általában úgy szokott lenni, hogy kivesznek a leegyszerűsítem a dolgot, de ugye több petesejt is kivesznek, és megtermékenyítik spermával, és valahogy a legjobbat ültetik be, de úgy, akkor azok, amik ott megvettek termékenyítve a méhen kívül, azok ott elvesznek. Tehát gyakorlatilag olyan abortus csinálnak, hogy nem is kell, tehát hogy testen kívüli abortus, nem tudom értitek, amikor megtermékenyítik az a petesejt, és aztán elvész az a megtermékenyített petesejt, anélkül, hogy beültettük volna a méhbe. Akkor ez megengedett, vagy sem? Ez is megengedett, mert van egy érdekes dolog, hogy vannak bizonyos vélemények, amik azt mondják, hogy az abortusznak a tilalma az egy egyértelmű bibliai mondatra vezethető vissza. A Biblia azt mondja Noénál, hogy sojfer dám ha adom be adom. Hogy rossz az, aki vért önt, nem, aki ember vérét emberben ontja. Mit jelent ez, hogy ember vérét emberben? És akkor azt mondják, ez az abortusz. Egy embert megöl egy másik, aki még egy másik emberben van. De mit látunk ebben? Csak akkor tilos, hogyha az ember az egy másik emberben van. De hogyha ez egy olyan ember, potenciális ember, akinek másik emberben kéne lenni, de nem ott van, mondjuk egy ilyen mesterséges megtermékenyítés, ami a méhen kívül történik, akkor az nem tilos. Hát ilyen módon akkor megengedett a a mesterséges megtermékenés. Amire ügyelni kell, az az, hogy persze az a sperma, amivel megtermékenítik, az tényleg az illet a férnek legyen a spermája, és ne egy harmadik személyre, ne egy csaljanak, hogy úgy mondjam a dologgal. Ezt már többször meséltem. Izraelben volt egy orvos professzor, aki nagyon sikeres volt az ilyen mesterséges megtermékenítések terén, és kiderült utána, hogy 24 gyereket saját spermájával intézett, mert hogy biztos nem, mert úgy gondolta, úgyse fogja senki tudni, és ilyenkor ezek ugye nagy siker, hogyha sikerült, mert ezek általában ezeknél az embereknél mondjuk a sperma az nem elég termékeny, és akkor meg kell találni azt a kis ivarsejtet, ami mondjuk termékeny, ezt nagyon bonyolult fel, sokszor nem sikerül. És akkor gondolta egyszerű, hogyha a saját kávon intézi, és aztán valakinek föltűnt, hogy hasonlítanak rá a gyerekek, vagy hogy jöttek rá, és ezt még ma is börtönben az illető, és ezért kell, hogy legyen egy úgynevezett hasgaha, egy felügyelés a dolognak, hogy legyen mondjuk egy kívülálló személy, aki felügyeli az orvoson kívül a dolgot, és tényleg látják azt, hogy kóser módon történik ez a mesterséges megtermékenítés, mert a szülők nem tudják, hogy mi történik a színfalak mögött, és teljesen naívan azt tényleg azt gondolhatják, hogy ez a saját gyereki. Az még egy külön érdekes kérdés, hogy ha olyasmi történik mondjuk, hogy valaki, hát egy ilyen mondjuk véranyasság történik, mondjuk ebben az esetben, amikor amikor nem a fér spermája által lett megtermékenítve a nő petesejtje, de nem egy közösülés által, egy intim együttlét által, hanem valamilyen más módon, mondjuk mesterséges megtermékenítés, az orvos maga ott belekeverte a saját spermáját, akkor ebben az esetben a született gyermek a törvénytelen gyereknek számít, vagy sem. Tudjátok, ismertek, van ez a törvény a halakában, hogy a gyerek, aki egy házasság törésből születik, tehát nem az, hogy mondjuk egy hajadon, egy másik hajadonnal, és nem volt közöttük házasság, hanem házasság törés, az úgynevezett mamzer. Tehát ha egy nő megcsalja a férjét, és abból gyerek születik, a gyerek az egy mamzer, egy fattyú, törvénytelen gyerek, és annak nagyon komoly szabályai vannak, nem mehet, nem házasodhat csak egy másik törvénytelen gyerekkel. De nagyon szigorú szabály, ami nyilván azért van, hogy próbáljuk meg megállítani az ilyesmit. Kérdés az, hogy egy olyan gyerek, aki úgy lett törvénytelen gyerek, hogy nem egy intim együttlét által, mondjuk kezdtem azt, hogy milyen dolog által, akkor az minek számít. Egy érdekes dolog, mert nyilván ugye ezekkel a kérdésekre a Bibliából nem lehet találni választ, vagy a Talmudból, abban az időben nem volt ilyesmi, de van egy érdekes dolog. A Talmud azt említ, hogy volt egy talmudi bölcs, aki úgy termékenyült meg, hogy nem ő, az anyja úgy termékenyült meg, hogy valahogy itt egy fürdőben valaki ott hagyott egy kis termát, és ő volt a következő a medencében, és valahogy megtermékenyült ettől. Mondjuk elég nehezen jön össze az ilyesmi, de talán mégis előfordulhat. Mert ugye nyilván egy bizonyos hőmérsékleten a sperma az termékeny marad. A probléma az, hogy tud olyan mélyre bejutni. De minden esetre a Talmud foglalkozik a kérdés, és azt mondja, hogy ez nem számít fattyún, nem számít törvénytelen gyereknek. Mert a törvénytelen gyerekben... Kérdés? Hogy? Hát próbáld meg. Jó, de mindezt a kérdés, mint teoretikus kérdés, megadja a választ a mi kérdésünkre, mert a Talmud azt mondja, nevezett ki a bibliai mondatokból, hogy a törvénytelen gyerek akkor törvénytelen gyerek, hogyha ott valóban volt egy intim együttlét, nem így ebben az esetben a fürdő esetében, és nem így mondjuk egy ilyen sperma ilyen beültetés, törvénytelen sperma beültetés esetében. Hát akkor térjünk vissza a dologra, akkor tegyünk föl, hála Istennek, megfogantta az asszony, 9 hónap terhesség, azt nem lehet megkerülni, és úgy, hogy ma még egyenlőre, az tényleg egy újfajta kérdés lesz, hogyha lehet majd, tehát ha lehet egy beszőttes üvegben úgy mondjam, kifejleszteni egy embriót terhességnek, mert ma semmilyen, tehát még a klónozásnál is kell, hogy valaki kihordja azt a valamit. De ha megvan a terhesség és megszületett a gyerek, akkor ugye nagy boldogság, nagy öröm, mik azok a dolgok, amiket mindenképp végig kell csinálni egy születés után. Akkor először is ugye, a születést követően történik a névadás. A névadás a fiúknál a körülmetéléssel történik meg, ugye 8 nappal a születés után. A lányoknál pedig azáltal, hogy lehetőleg az apa, ha nem az apa, akkor valaki más ugye, a Tóra elé járul, és utána mondanak egy áldást a újszülött kislányra, és akkor megemlítik a nevét, és innentől kezdve ez az ő nevük. A fiúnak a körülmetésnek, a lánynak a tóraadásnak. Ezt mind a kettőt lehet pótolni, ha valakinek elmaradt. Élete végéig. Úgyhogy fiúknál is lehet a körülmetélést pótolni, és akkor kapják meg a zsidó nevüket. Lányoknál is lehet a névadás pótolni, mert könnyebb dolguk van. Lehet a névadás pótolni úgy, hogy az édesapjuk, vagy valaki más, vagy tórájé járunk, és utána elmondunk rájuk egy áldást. És a kabbala szerint, a névadás által költözik be véglegesen a lélek a testbe, vagy pontosan akkor egy újabb fázisa van a lélek testbe való költözésnek, és a névnek nagyon nagy jelentősége van, mert a hagyomány szerint a névnek nagyon erős kapcsolata van a lélekkel, ezért amikor a szülők kiválasztják a nevet, akkor ez egy kis profécia, ami által ők a nevet választják, nem véletlen, hogy éppen azt a nevet kapjuk. Igen, Zoltán, kérdésed.
Nem az apa, aki ott van jelent,
bárki. A család közeli tagja. Hát a Tórás férfi szokott fölint, tehát akkor az... Igen, igen. A közösség vezetője.
Ha nem, ez is soha nem ér alá, és nem a
születvárt, azt akkor már az ember saját maga választhatja. A szüleinek akkor már elvesztették ehhez a nyomukat. Tehát akkor nagyjából ez, ha ez megtörtént, akkor azt mondjuk, hogy ugye most már neve is van a gyereknek, de itt még fontos az, hogy ha első szülött volt, egy fiúról van szó, és első szülött, akkor tudjátok, hogy a Tóra törvénye szerint az első szülötteknek külön szabályuk van, és van az úgynevezett első szülöttek kiváltása. Ez azt jelenti, hogy az első szülött fiúról beszélünk, és az első szülött fiú azt jelenti, hogy ő az első gyerek, és fiú is. Tehát, hogyha már volt előtte egy lánytestvér, vagy akár volt előre mondjuk egy elvetélés, előtte egy elvetélés, és hasonló, tehát nem ő az, aki először áttörte az utat, úgymond a mégből, akkor ez már nem számít első szülöttek. De ha első szülött, akkor 30 napos korában, mert az első szülöttek kiváltása. Miért 30 napos korában? Azért, mert a Talmud azt mondja, hogy 30 napos koráig egy kisbabának az élete még nem teljesen biztos. Még könnyen lehet, hogy el fogjuk veszíteni. 30 napos korában már az a választóvonal, amikor már biztosabbak leszünk benne, hogy túl fogja élni, és életben marad. Mit jelent maga a kiváltás? Miért kell kiváltani az első szülötteket? Azért, hogy ugye az oda vezethető vissza, hogy amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, és az utolsó csapás ugye mi volt? Első szülötteknek a csapása, minden a szóra vizet, kérjük szépen. Az első szülöttek csapása, ami azt jelentette, ugye minden egyiptomi első szülöttre lesújtotta a két. A zsidó első szülöttekre nem, azoknál pontosabban, akik felfestették a jelet az ajtó félfára. És akkor ott ki lettek választva a zsidó első szülöttek, arra, hogy a szentélyben, ami majd föl fog érteni, ők csinálják a szolgálatot. Később azonban, amikor a zsidók védkeztek és megcsinálták az aranyborjút, akkor az első szülöttek is védkeztek, és akkor Isten azt mondta, hogy egy törzs van, aki nem védkezett, ez a lévi törzse, és ők átvették az első szülöttek helyét. De ezért a léviknek ki kell váltani az első szülötteket. Pontosan a léviken belül a kohanitáknak, aki még egy csoport a lévi törzsön belül. Nekik ki kell váltani az első szülötteket, ez a kiváltás az úgy történik, első szülött állatoknál az állatot magát odaadták a kohanitának, embernél akkor nem lehet odaadni, akkor kiváltsuk azt az embert. Szóval kiváltni, hogy úgymond adunk, a Tórában benne van, adunk 5 ezüst pénzt, úgymond a gyerek fejében, a kohanitának. Általában ez úgy szokott történni ma, hogy ezen az emberek többségében nincs 5 ezüst pénz, de a kohanitánál van, és akkor megveszi tőle az 5 ezüst pénzt, utána azt visszadja neki, és ez egy mitzva, tehát el is mondjuk ugyanúgy áldást, és így tovább. Én nekem is egy elsőszülött fiam volt, akkor megcsináltuk ezt a elsőszülött kiváltását. Úgy történik, akkor átadod a gyereket a kohénnak, és nála volt az 5 ezüst pénzt, adta nekem, ezt fizettem érte, és utána elmondtam az áldást, odaadtam az 5 ezüst pénzt, és ő odaadta nekem a gyereket, és utána csináltunk egy kis bulit. De általában zsidóknál mindig, ha valami micva, akkor egyből van valami kis ékelés. Tehát akkor ez még az elsőszülöttek kiváltása még a születéssel kapcsolatos. És van még egy szokás, még fiúgyerekeknél van, azt biztos ismeritek, hogy évente van ilyen ünnepség, az úgynevezett hajvágás ünnepség, ugye az a szokás, hogy kisgyerekeknek, kisfiúknak megtartjuk a haját, és 3 éves koráig nem vágjuk le a haját, és 3 éves korára, a 3 éves születésnapján akkor éri először olló a haja, akkor levágják a haját, és csak meghajtjuk a kis fajeszát, és ez az a 3 éves kor, eleve fiúktál és lányoktál is, amikor bevezetjük őket a tanulásba, már nem kisbabák, hanem már gyerekek, és ez tényleg lehet is, akkor utána a fiúknál, akkor ilyenkor elkezdődik hordani a cipeszt, a szemléltető rojtot, elkezdjük tanulni velük az ALF-t, a Héber ABC-t, már jobban odafigyelünk, hogy mondjuk mit esznek, mit csinálnak szombaton, ne kapcsolgassák a villany. Tehát már lehet velük beszélni, lehet őket nevelni, és a nevelést az ebben a percben elkezdjük. Ott, ahol van mondjuk ilyen vallásos iskola, Héder, akkor ilyenkor az a szokás, hogy a apuka beviszi a Héderbe, elviszi az iskolába a gyereket egy táliszba, egy ilyen imasába burkolva, és ott akkor az állatbét betűit elmondja vele, és akkor bemártják mézbe a becsüket, és azokat nyalogatja a kisfiú, ezzel mutatva, hogy milyen édes a tanulás, és nevelni a tanulásra, és arra, hogy már gyerek. Ez érdekes, csak ez mennyire így van a kisfiamnál is, úgy tisztán emlékszem, hogy hihetetlen változáson ment keresztül, nyilván az ünnepség folytán, és nagyon készült rá, de amikor levágtuk a haját, másnap egy teljesen más ember lett. Szóval most tényleg ő már úgy érezte, hogy ő egy gyerek, és nem egy kisbaba. De lehetett látni a viselkedésén, mindenem, hogy megváltozott. Szóval gyakorlatilag itt elkezdődik a nevelés, és folytatódik egészen az élet végéig, amikor az ember folyamatosan nevelik, és utána, és miután felnőtté vált, akkor a saját magát is kell nevelni, de akkor egy percet beszélünk még itt a tanulás előtt, még látjátok, hogy a sorban a következő a bár micva és a bát micva, a felnőtté válás. Ugye miről szól a bár micva és a bát micva? Ott már kimaradt a betérés, akkor erre mindjárt visszatérnek, ez egy hosszabb téma. Miről szól a bár micva és a bát micva? Gyakorlatilag ez egy jogi fogalom. Nem arról szól, hogy most ünnepség és nagy buli, hanem elsősorban ez egy jogi fogalom. A zsidó jog szerint, a halaká szerint, amikor egy lány eléri a 12 éves kort, egy fiú pedig a 13 éves kort, akkor teljesen felelősek a tetteikért. Onnantól fogva, ha valami rosszat csinálnak, akkor azért büntetés jár. Járna a földi bíróság által is, tehát hogyha mondjuk visszamennék most az ókorban, ahol létezett zsidó bíróság, Sanhedrin, akkor akár halálbüntetést is lehetne nekik adni, mert ők már teljes, ugyanolyan, mint ma a 18 éves korhatár Magyarországon. Ez van 12 éves korban, lányoknál 13 éves fiúknál, sokan nem tudják. Eredetileg a jogi fogalom nem csak az a korhatárral függött össze, az úgynevezett két szőrszállal is. Mi azt jelenti, hogy akkor vált felnőtt egy fiú mondjuk, akkor elérte a 13 éves kort, és hozott két szemérem szőrszálat. ugyanígy a lányoknál 12 éves kor és 2 millió 500 pontosan van most egészen pontosan tisztelni akkor a fogalmatok. Az úgy nézett ki, hogy amikor elérte ezt a kort és hozott 2 millió 500 tehát utána még volt egy köztes állapot 1/2 évig, és utána vált teljesen felnőtt. Csak ma nyilván ezt nem vizsgáljuk, ezeket a személyemszörszákat, tehát ezért ugye elvileg ez a ünnepség és minden ez 12 és 13 éves korban valósul meg. Jó, még egy pár szót itt a tanulásról, a Jesiváról, és utána visszatérünk a letérésre. Van-e kérdés még az eddigiek kapcsán? Oké, ugye a tanulásról, meg a nevelésről annyit, hogy ahogy mondtam, nem lehet elég korán elkezdeni, és ezért már kiskorton, annak ellenére, hogy egy kiskorúra mondjuk nem vonatkoznak a Tóra szabályai, nem lehet felelőssé tenni mondjuk, hogyha a szombatot szeg, vagy bármi ilyesmi, de egy felnőttnek kötelessége nevelni őt a zsidóságra. Nehogy az legyen, hogy a gyerek felnőtt, semmit nem tud az egész, és ezt a 13-as távolságnak, na, akkor együnk kóser, tartsuk a szombatot, mert nyilván úgy kell nevelkedni, hogy ezt az ember megismerje, és akkor sokkal könnyebb lesz felnőtt korában megtartani. Éppen ezért azt nem nagyon szoktuk csinálni, hogyha mondjuk nem ég a villany szombaton, de van egy gyerek a háznál, neki úgy is szabad, na, kapcsolod már fel a villanyt, mert nem akarjuk arra nevelni, hogy neki ez szabad. Arra akarjuk nevelni, hogy ugyanúgy tilos. Ez egy gyerek játékban, hogy fölkapcsol a villanyt, akkor érdemes nagyon csúnyán nézni rá, és éreztetni vele, hogy ez nem egy jó dolog szombaton. Szerintem, hogy ez a nevelésnek a parancsa, nevelni a micvákra, nevelni a parancsolatoknak a megtartását. És nyilván itt nem csak nevelésről van szó, hanem tanulásról is. Meg kell tanítani a gyerekeknek nem csak a szabályoknak a gyakorlatát, hanem azt is, hogy szeressenek tanulni, hogy érdeklődjenek. De nem azt jelenti, hogy van az a mondat, azt hiszem, hogy a Mislében, a példabeszélekben, ha nohna nára a tidárko, hogy neveld a gyermeket az ő maga útján. Azt jelenti, hogy az ember, sok ember abban a hibába esik, hogy azt gondolja, hogy mondjuk egy gyereknél, na két véglet elkezdett, egy gyereknél azt mondja, hogy hát, hogy ő már, mint felnőtt, átérzi, mondjuk teszem azt a szombat parancsának a jelentőségét, és a maga szintjén próbálja elmagyarázni a gyereknek. Azt mondja, tudod, a szombat milyen fontos, mert mi egész héten dolgozunk, és akkor az a pihenés, és milyen, és próbálja neki elmagyarázni, és felnőtt szintjén, a gyerek azt mondja, hogy nem érti, hogy most mit akarnak tőle, ez akkor nem egy jó nevelés. Hogyan kell egy gyereknek magyarázni? A gyerek szintjén. Ha ezt csinálod, akkor kapsz egy cukorkát, ha nem ezt csinálod, akkor csúnyán fogunk rád nézni, hogy a sarokba fogsz állni egy kicsit. Tehát nem szabad, az mindenkinek a maga szintjén kell nevelni. Nem szabad túlsó végletbe se esni, hogy folyamatosan cukorkázni és sarokba állítani, és amikor már 15 éves, akkor mi mindig az, hogy jó, akkor tartsd meg a szombatot, és akkor kapsz cukorkát, ha nem, akkor a sarokba állítunk. Hanem látni kell, ahogy növekszik egy gyerek, hogy folyamatosan föl kell hívni a figyelmét a maga szintjén. Kell neki magyarázni a dolgokat, hogy mindig érdekelt, vagy mindig megmaradjon az érdeklődése a dolog irányában. És ez a maga szintje, ez nagyon fontos a zsidó nevelésben és a zsidó oktatásban. Ugye a zsidó tanulás, az valószínűleg a világon egyik legősibb tanulási módszer. Valószínűleg, nem akar nagyképű lenni, de valószínűleg a zsidók az első nép, az tudatosan tanultak és tanítottak. Évezredek óta. Ha megnéztek, hogy 2000 évvel ezelőtt, hogy milyen volt a szintje az analfabetizmusnak, mennyi írás tudatlan volt a környező népek között, és mennyi volt a zsidók között összehasonlíthatatlan. Ugye, zsidók között szinte nulla volt, és nem zsidók között meg szinte 100%-os. Ugye óriási hagyománya van a tanulásnak nálunk zsidóknál. Mert a Tórának ez a tanulás az egy ugyanolyan parancsa, mint mondjuk az imádkozás, vagy a szombattartás. Ez egy hihetetlen dolog. De a tanulás az egy vallási cselekedet. Ugyanúgy, ahogy vallási cselekedet, mit tudom én, ezt vagy azt enni, vagy nem enni, ugyanúgy egy vallási cselekedet és kötelesség tanulni. Egy zsidó ember minden szavamitejét próbálja meg kihasználni a tanulásra. És ennek óriási értéke van, ugye látjuk az évezredek során. milyen módszer az, a tanulási módszer, amit látunk a zsidóknál, és ami úgy tűnik, hogy nagyon sikeres, az a, megint csak visszatérünk ugyanoda, hogy ha nohla nára a pidárko, hogy nevelni a gyereket a saját útján. Azt szerintem, hogy mindenki, arra próbálom koncentrálni, hogy mindenki saját magától értse meg a dolgokat. És ezért van az, hogy például egy hagyományos tanulási módszer, jesivákban vagy iskolákban, az úgynevezett habruta, amikor párban tanulunk, akkor elemzünk egy szöveget, és ennek a szövegelemzésnek éppen az a lényege, hogy a párban tanulás által mindenki próbálja megérteni a dolgot, és kérdez, a másikra a másik válaszol, visszakérdez, vitatkozik. Tehát egy aktív részesei legyenek a tanulásnak, és ne az legyen, mint mondjuk a porosz módszernek, nem? Hogy beülünk az iskolába, 6 éves korban, nyomják belénk a szöveget, és csak figyelünk, aztán még egyszer ugyanazt elmondják, de nincs az az önálló. Szóval egy zsidó iskolában nem is annyira az fontos, hogy a gyerek mennyit tud, hanem az, hogy mennyire érdeklődik. Hogy az, hogy mennyire van önálló affinitása a tanuláshoz, mennyire kérdez, mennyire tartja érdekesnek a dolgot. Úgyhogy ez még nagyon fontos dolog a tanulásnál. Én a jesivára még talán később visszatérünk. Akkor beszélünk egy pár szót még a betérésről, és utána akkor kijöttek a terep kérdésekkel. Ugye a betérés, ezt tudjuk, hogy a zsidó vallás szerint az zsidó, akinek az édesanyja zsidó, és ilyen mód nincsen fél zsidó, negyed zsidó, nyolcad zsidó, hanem vagy valaki vagy zsidó, vagy nem zsidó. Azt mondja, az édesanyja zsidó, akkor igen, ha nem, akkor nem. Lehet, hogy van benne zsidó vér, és kötődik a zsidósághoz, de ettől még nem számít zsidónak a zsidó vallás szerint. Az, aki nem született zsidónak, az lehet zsidó akkor, hogyha betér. Hogyan lehet betérni? Függetlenül attól, hogy kik a szülei, ha ő úgy látja, hogy a zsidó vallás az egy neki való vallás, ő ebben látja a kiteljesülését, megismeri a vallást, elkezdi tanulni, gyakorolni, és eljön egy rabbihoz, és a rabbi felügyeli ezt a folyamatot, a tanulásnak és a gyakorlatnak a folyamatát, akkor a folyamat végén van egy ceremónia, ami a fiúknál a körülmetélés és a rituális fürdőben való alámerítkezés, lányoknál pedig csak a alámerítkezés. Régen még, amikor állt a szentély, akkor volt egy áldozat is, amit ilyenkor hoztak a szentélyben. És ez megtörtént, akkor az illető zsidóvá vált. De itt van egy-két apró részlet, amit érdemes még megemlíteni. Egyrészt, ez szép és jó, de nem célunk azt, hogy minél több ilyen legyen. Nem vagyunk egy célítő vallás, nem gondoljuk azt, hogy csak azok lehetnek zsidók, akik itt most, vagy csak azok lehetnek üdvösek, akik zsidók. Nem? Akkor is, ha nem zsidó, akkor is lehet teljesen jó ember. Ezért nem cél, hogy mindenki zsidó legyen. Ha akar, akkor lehet zsidó, de figyelmeztetjük el, hogy figyelj, ha most zsidó leszel, akkor sokkal több felelősséged lesz, le fognak zsidózni az utcán, kelled neked. Nem fogsz tudni dolgozni szombaton, nem házasodhatsz akárkivel, nem ehetsz bármit, akkor nem biztos, hogy te ezt valóban akarod. Lehet, hogy kötődni akarsz a zsidókhoz, de ettől még nem kell, hogy te zsidó legyél. És ez fontos megérteni, hogy egy betérés, ha egy zsidó, aki zsidónak született, az akkor is zsidó, ha sajnos mondjuk nem tartja a zsidó vallást. Úgy adódott, hogy nem tartja, ugyanolyan zsidó marad. De egy zsidó, aki betér zsidónak, ő csak akkor zsidó, hogyha komolyan vette a dolgokat, és tartja a dolgokat. Nem lehet nem vallásos zsidónak betérni. Ma van sok nem vallásos zsidó, nekem van egy nem vallásos, de hagyományozó zsidó barátnőm, a szülei azt szeretnék, hogy én zsidó legyek, akkor én betérek arra a szintre, amin ő van. Azt nem lehet. Mert ő zsidó akkor is, ha nem vallásos, de én csak akkor leszek zsidó, hogyha teljesen felvettem a vallást. Úgyhogy kialakulhat egy olyan helyzet, hogy én sokkal vallásosabb lettem, mint ő. Sokkal inkább zsidó lettem, mint ő. És lehet, hogy már neki nem is kellek. Hoppá, ó, de vallásos ez nekem, de nem, hogy túlzás. Volt, ismerek egy ilyen esetet, van Fáhamádban egy rabbi, Izraelben ilyen Lubavicsi ilyen faluban, egy településen, egy rabbi a jesivában, aki úgy lett zsidó, hogy volt egy zsidó barátnője, Ausztráliában élt, volt egy zsidó barátnője, elkezdett betérni, mert a szülők azt mondták, hogy olyan zsidó lenne, nagyon komolyan vette, hogy annyira komolyan vette, hogy a lány már nem is volt neki elég vallásos, és akkor elment Izraelbe, és rabbi lett belőle, és nagyon nagy tudású ember. Szerintem Ha mégis betér valaki, akkor az ugyanolyan szinten van, és ugyanolyan ugyanannyira zsidónak számít, mint az, aki zsidónak született. Mi van akkor, ha valaki betért zsidónak, és akkor komolyan gondolta, eltelt 4-5 év mondjuk, és egyszer csak látjuk, hogy a hamburgert majszolja a McDonald's-ban. Tehát látjuk, hogy ezért elhagyta a dolgokat. Akkor ilyenkor most ő minek számít? Ha biztosak lehetünk benne, hogy amikor betért, akkor ő komolyan gondolta, akkor ő zsidó. Mert az olyan, akkor már megszületett zsidónak. Szóval később sajnos letért a jó útról, hát van még egy pár zsidó, aki ilyen, ismerünk még egy párat. Azt mondja, ő attól még ugyanolyan zsidó marad. A probléma ott van, hogyha nem vagyok benne biztos, hogy az egész folyamatot őszintén csináltam. Mi van akkor, hogyha mindent csinált, minden, mikve, körülmete, és másnap már ott van a McDonald's-ban. Akkor az már komoly gyanús vesz föl, hogy ő eleve nem gondolta komolyan az egészet, és akkor már kérdéses, hogy ő egyáltalán zsidó vagy sem. És mivel ez egy ilyen bonyolult dolog, és ennyire az őszintességen nyúlik a dolognak a hitelessége, ez nem egy papírmunka, most lepapírozzuk, hogy most zsidó vagy nem zsidó, hanem egy újjászületés, ezért nagyon fontos az, hogy ki az, aki felügyeli a betérést. Meg kell nézni, hogy azok, akik mondjuk az ő felügyelete alatt betértek, ők mennyire tartják a vallást, és azt látjuk, hogy 100-ból 80 csak kötődik a zsidósághoz, mondjuk eljön a zsinagógába szombaton akár, vagy nem eszik disznóhúst, de nem tartja a vallást 100%-osan, akkor problematikus, mert lehet, hogy ő nem annyira szigorú a felügyeletben, hogy azt mondjuk, hogy biztosak lehetünk benne, hogy aki rajta keresztül átment ezen a folyamaton, ő tényleg komolyan gondolta. Lehet, hogy nem lesz ennyire szigorúan, akkor nem is biztos, hogy mindenki, aki átmegy a folyamaton, érti, hogy mit kell tenni. Nem fogom elkezdeni, beszélgettem egy fiatal emberrel, aki betért egy ilyen helyen, és akkor azt mondja, hogy volt a vizsga, a betérés, és ott majdnem megbukott a vizsgás. Mondom, min állt a bukás? Azt mondja, azon állt, hogy nem tudta biztosan, hogy miért kell sóba mártani a kenyeret szombaton. Mondom, hú. Közben kiderült, hogy a fiú nem zsidó nővel él együtt, és minden szombaton utazik a zsinagógába. Ez nem volt probléma, de az igen, hogy sóba mártja, miért kell sóba mártani a kenyeret. Azt mondja, hogyha az alapok nincsenek meg, ha valaki úgy tér be, hogy van közben egy nem zsidó felesége, akkor eleve ki van zárva az egész, mert akkor látjuk azt, hogy nem, már most se tart semmit, már nem semmit, de alapvető dolgokat, mint például a zsidó házasság, házasélet, kiszabályok, stb. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy a betérés hol történik, és hogyha erről hallottatok mindenféle vitákat, akkor nagyjából erről szól ez a probléma, hogy ki az, aki hiteles abban, hogy biztosak lehetünk benne, hogy aki rajta keresztül átment a betérésen, ő komolyan gondolta a betérést. Egy másik nagy probléma, és nagy kérdés, az az, hogy mi van akkor, hogyha valaki úgy tér be, eleve, az egy kérdés, valaki úgy tér be, hogy esküvő miatt. Tehát mondjuk van egy zsidó fiú, nem zsidó lány, fordítva, és akkor a nem zsidó lány elmegy, hogy betérjen. Kicsit kérdéses a dolog, nem azt mondom, hogy, hogy megoldhatatlan, de egy kicsit kérdéses, mert az ember most a szívére teszi a kezdet, és azt mondja, hogy most azért tér be, mert tényleg a zsidósághoz vonzódik, azért tér be, mert a monsihoz vonzódik, a barátjához. Lehet, hogy nála összefonódik a kettő, és ez a monsi olyan fantasztikus, hogy az a vallás is fantasztikus, hogy mi lesz, ha holnap szakítanak, ez még mindig be akar majd térni, vagy most már nem lesz annyira? Ez a nagy kérdés. Nem azt mondom, vannak, ahol igen, és a valóság az, hogy most nem azt mondom, hogy ha ilyen eset van, akkor nem próbáljuk meg most extra elküldeni azt a mennyasszonyt, hát ha mégis lehet belőle zsidó házasság, és vannak esetek, sok eset van, ahol tényleg betér a lány, és egy komoly zsidó életet élnek, zsidó gyerekeket, és nagyon lelkes, és minden sokkal lesz semmi probléma. Csak mondom, ez még egy olyan kérdés, ami sok esetben egy kicsit problematikussá teszi a dolgot, hogy most miért akar ő betenni. Igen.
Szóval szeretném megkérdezni, hogy ő betéleni nem
vár. Igen.
Igen. Igen. A gyereknál valamilyen nem tudja, ahhoz kellene zsidóan kérni, akkor a gyerek akkor zsidó lesz, mert akkor neki nem zsidó az
anyja. Akkor megadtad a választ.
De akkor megkérdeztem, hogy
így van. Így van. Ami azt jelenti, hogy ha a betérés nem volt jó, akkor olyan, mintha nem lett volna betérés. Ugyanúgy, hogy nincs fél zsidó, ugyanúgy nincs fél betérés. Akkor ha nem tért be, mert eleve komolytalan volt az egész betérés, vagy az ő hibájából, vagy annak a hibájából, aki felügyelte az egészet, mindegy, hogy miért. De már másnap ment a hamburgerhez, akkor a betérése nem volt jó, Ha betörés nem volt jó, akkor sajnos a gyerek se zsidó. Ugyanúgy nem zsidó. És az a probléma, hogy? Teljesen. Ami azt jelenti, hogy fia, be kell térnie. És a probléma ott van, hogy sok esetben így a gyerek óriási identitászavarban van. És nem érti, hogy ők miért nem fogadják el zsidónak. És ez egy nagyon nagy felelősség. Az összes ilyen betérés, ez egy óriási felelősség. Mert ha nem lesz komoly a betérés, a gyerek, és mindenki azt hiszi, mindenki a zsidó, soppá hiszi, csak ide, hogy mégsem. Egy kellemetlen dolog. Ha jó volt a betérés, akkor ugyanúgy zsidó az a gyerek. Az egy másik kérdés, mi van akkor, ha a gyerek már megszületett? Ha a betérés még a szülés előtt történt, akkor az betérés után születendő gyerek a zsidó, de a betérés az anyának már a szülés után történt, akkor a gyereknek ugyanúgy be kell térnie. Mi van egy gyerekkel, azt mondja, mondjuk van egy zsidó apa, van egy nem zsidó felesége, és van egy gyereke. És azt mondja, jó, a nő nem fog betérni, de a gyereket szeretném betéríteni. Egy gyereket, eleve hogy lehet egy gyereket betéríteni? De az halaká következőt mondja, ha van mondjuk, menjünk egy egyszerűbb esetet, menjünk az örökbefogadás esetét. Van két zsidó szülő, vallásosak, minden, nincsen gyereket. Szeretnek örökbefogadni gyereket. Nem találnak zsidó gyereket, örökbefogadnak egy nem zsidó gyereket. Akkor ilyen esetben meg lehet csinálni, hogy betérítik a gyereket még kiskorában. Mondjuk 2-3 éves a gyerek, megcsinálják neki a fölülbetérést, a víz alá dugják a mikvében, a rituális fürdőben, és ez a gyerek kap egy zsidó nevet, és zsidó. De alaká azt mondja, amikor eléri a felnőtt kort, jó esetben mondjuk 13 éves lett, akkor a gyerek dönthet, és mondhatja azt, hogy ez szép volt, jó volt, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Vagy mondhatja azt, nagyon jó volt, folytatjuk. Itt eldönti a dolgot, ha ő úgy döntött, hogy nem, akkor ő nem zsidó. Mint egy retroaktív, visszamenőleg, most vagy érvényessé válik az a betérés, vagy nem. Miért? Mert az alapgondolat az, hogy egy ember nem az akaratán kívül egy másik vallásra áttenni. Ő nem akar zsidó lenni, akkor nem lehet belőle zsidót csinálni, csak akkor a zsidó már született. Akkor sok eset van, hogy nem akarok zsidó lenni, és mégis az vagyok. Az olyan, aki zsidónak született. De valakit nem lehet betéríteni az akarat ellen. Most kiskorában ő neki még nincs, nem tud dönteni. Teljes felelősség tudatában. Amikor nagykorú lesz, akkor tud dönteni. És a hálaká azt mondja, hogyha valaki elmúlt 13 éves, és ismerte ezt a szabát, hogy ő dönthet, és nem mondott semmit, csak folytatta az életet, nem mondta, hogy igen, én továbbra is zsidó akarok lenni, hanem csak folytatta a zsidó életet, akkor az már egy döntés. Ő már kimutatta, hogy ő úgy döntött, hogy a zsidó, akkor később már nem mondhatja vissza. Sőt, vannak vélemények, azt mondják, az első nap, amikor 13 éves lesz, akkor van lehetősége dönteni. Ha akkor nem mond nemet, akkor az igen marad. Ez abban az esetben, hogy ismerte ezt a szabályt. Ha nem ismerte a szabályt, akkor nem. Ha valaki 18 éves korában ezt csak megtudja, hogy van egy ilyen szabály, hogy visszacsinálhatja a betérést, és megtudja, és akkor azt mondja, hoppá, akkor viszont látásra, akkor hiába eltelt már 5 év a 13 éves kora óta, de akkor visszamondhatja. Nekem volt is egy ilyen eset, ahol tanultam Pittsburghban, volt egy fiú egy pár évvel korábban, akint egy ilyen családban volt, ahol a szülők is betértek vele együtt, az egész család betért, vagy gyerekbefogadó gyerek volt, és 15-16 éves volt, amikor ilyen teljesen vallásos, kalap, minden szakát, tanulták azt a talmudi részt, ami erről szól, ez csak látja, hogy aki betért, az visszacsinálhatja. Ezt nem is tudtam. Ott mondja, hogy a rabbi, azt mondja, ez áll a ház. Igen. Azt mondja, viszont látásra. Szép volt, de én meg vagyok enélkül. És ez így halaká el is fogadni, mert ő nem tudta, akkor nem tudta. De hát akkor ebben az esetben ez így működik. Most mi van akkor, hogyha a szülő zsidó, az apuka zsidó mondjuk, anyuka nem zsidó, és az apuka azt mondja, jó, kérjen be ez a gyerek, legalább ő zsidó lesz, a felesége nem zsidó. Lehetséges ez ilyen? Nem lehetséges, mert nem lehet valakit úgy betéríteni, hogy egy nem zsidó közegben nevelkedik. Hogy tudod betéríteni úgy, amikor te magad sem tartod meg a vallást, hiszen van egy nem teljességgel, mert nem zsidó házasságban él. Vagy nem kóserre nálatok otthon a konyha. Vagy nem biztos, hogy túl képes lesz tartani a szombatot. Akkor nem lehet játszani ezzel, nem lehet úgy betéríteni. Maximum összekélni lehet, hogyha majd felnőtt lesz, akkor térjen be. De nem lehet ezt... Nem lehet játszani ezzel, nem lehet, hogy a gyerek csak akkor térhet be, hogyha a betérés után egy vallásos zsidó családban nevelkedik. nem egy felemás felemás családban. Most a betértekről azt mondtam, hogy betért az teljesen zsidónak számít.
De csak hogyha ortodox rabiat
a betérés.
Betérés? De most az ortodoxnak szerint mi van, hogyha egy mondjuk egy szinagóg rabbi alszolgálat?
Akkor ezt a betérést nem fogadják el, mert azt mondják, hogy lásd, ha az a neológ rabbi által betértek, meg a nagy százaléke nem tartja a vallást, akkor azt jelenti, hogy az egész betérés nem annyira komoly. Akkor, még akkor is, hogyha ez az illető látjuk, hogy nem tartja a vallást, akkor biztos, hogy nincs kérdés. Tudjuk, hogy ő eleve nem is tart semmit. Akkor a betérés nem arról szól, hogy körülmetérték, arról szól, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni és tartja. Mi van akkor, hogyha egy neológ, vagy egy reform, vagy egy neológ rabbi felügyelte a betérést, és az illető tartja is a dolgokat, még akkor is kérdéses. Miért? Mert ki felügyelte? Honnan lehet, hogy tényleg tud mindent? És mivel annak az illetőnek a betérései, mivel nagyon sokan azt látjuk, hogy nem tudnak mindent, vagy nem ismerik, vagy nem tartják, akkor kérdés ez az összes többi betérés. Még nem politikáról van szó, de szóval arról van szó, hogy biztosak lehetünk-e benne, hogy az illető tényleg ismeri a szabályokat, és azokat is meg is tartja. Van még kérdés ezzel kapcsolatban? Még a betérés, amikor valaki betért, az azt mondtam, hogy teljesen zsidó, de van egy-két szabály még azért, kis korlátozás. Két alapvető korlátozás van. Az egyik az az, hogy egy betért nem lehet király. Jó, hát ez még túl lehetjük. Ez az egyik szabály. A másik szabály, még kicsit komolyan menni, hogy egy betért nem lehet felesége egy kohanitának. Ami ugyanúgy, ahogy nem lehet, ugyanúgy, ahogy egy nem szűz nő nem lehet felesége egy kohanitának, ugyanúgy egy betért se lehet. És éppen azért? Azért nem, mert nem tudhatjuk, hogy mielőtt zsidó lett, ott mi történt, és hogy szűz-e még vagy sem. És ezért inkább akkor egy betért eleve nem... kicsit nem volt teljesen tiszta, nem igaz, nincs teljesen igaza, és visszaveszem, amit mondtam. Kezdjük előről. Egy betért nő nem lehet egy kohanita felesége, és ugyanúgy, ahogy egy elvált nő sem lehet a kohanita felesége. Nem teljesen igaz, hogy nem szűz. No, nem akarok se részletekbe menni, vagy a házasságnál inkább lesz róla szó. Tehát ezek a megkötések, ezek a megkötései vannak a betérésnek. Hogy? Kohanita se lehet betért. Igen, hát ez is egy megkötés. Van még egy pár ilyen férfi nem lehet, nő nem lehet, férfi nem lehet. Vannak ilyen megkötések és korlátok. Jó, van-e kérdés még itt a elhangzottakkal kapcsolatban? Biztos minden tiszta? Nem, most nem volt még róla szó. Okay. Mindjárt akkor csak van-e még kérdés az eddig elhangzottakra, mert ez a következő altémán. Valakinek még? Minden tiszta? De semmi nem tiszta. Okay. Még lehet, hogyha később is, hogyha esetleg bejut valami. Ha nem, akkor térjünk át a következő pontra, hogy a felnőtté válás után...
Meleg,
nagyon meleg van. Szóval hagyjuk, ha megengeded, akkor hagyjuk a fogamzásgátlást holnapra. És azért, mert holnap az egész blog van az esküvőről, a házas életről, stb. Most mint jelen egy kis levegőt. Most mindjárt lesznek kérdések. De még egy kicsit beszélünk a jesiváról, mint az a tanulással kapcsolatban. Tehát a jesiva, a szó szerint azt jelenti, hogy ülés, és ez valahol a hagyományos zsidó oktatásnak a központja. A jesiva. Miért nevezik úgy, hogy ülés? Mert tényleg ez az a hely, ahol egész nap ülünk és tanulunk. Jesivák gyakorlatilag az ókortól folyamatosan voltak, és ezek a jesivák úgy működtek, hogy valamilyen szöveget, zsidó szöveget, biblia, később a Talmud értelmeztek egy eléggé interaktív módon. Valójában az egész Talmud, amit mi tanulunk, az egy ilyen jesivai vita följegyzése. Nem egy vita, hanem több száz ilyen vita. És több száz éven keresztül a vitának a följegyzése. És olyan módon is van leírva, hogy Rabbi Akiva azt mondta, hogy így meg úgy, és a Rabbi miért nekivágta, és azt kérdezte, hogy nem mondhatod ezt így, mert nem így van, mert egyszer azt tanultok, hogy amúgy, és erre Rabbi Akiva visszaváltozott, hogy de igen, mégis lehet. Mégis egy ilyen hosszú, több száz évnek a egybesülített vitája az, ami le van jegyezve a Talmudban, és ez a tanulási módszer, ami nagyon benne van a zsidóság, ismerjük azt a viccet, a zsidótól egyszer megkérdezik, hogy mondd, zsidók, miért az, hogy minden kérdése kérdéssel válaszoltok vissza? És azt mondja, zsidó, miért? Nem jó dolog kérdéssel válaszolni? Azt mondja, hogy ez a folyamatos kérdezés, és elemzés, és szőrszálhasogatás, és ez nagyon benne van a zsidó hagyományban, és ez valahol a jesivára vezethető vissza. Most hogy működik egy jesiva, egy valódi jesiva? Ugye a tanulás a jesivában, mondjuk én tanultam, az kezdődik mondjuk reggel fél nyolckor, és tart egész este fél tízig. De azt gondoljátok, hogy ez a reggel tíz este hétig, ez egy kis nyári tanulás, nem a komoly tanulás. Komoly tanulás, reggel fél nyolckor, este fél tízig. De a tanulásnak a nagy része, az nem előadások, azt tényleg nem lehetne kibírni ilyen hosszan, hanem párban tanulások. Képzeljétek el, mondjuk egy jesivában van egy óriási terem, úgy hívják így is ennek az neve, hogy zál, ez az úgynevezett tanterem, de ott nem úgy képzeljétek el, hogy olyan, mint egy könyvtár, ahol mindenki magában olvasgat egy kis kávé mellett, hanem ebben az óriási teremben mondjuk vannak asztalok, egymással szemben ülnek a fiúk, és óriási kiabálás, zaj, vitatkozás, ide-oda rohangálás, fölállás, leülés, szóval nagy élet van ott, nagy élet meg. És általában úgy van, hogy van egy kiabálás, emlékszem, amikor mentem egy mentem jesivába, Szfátra először, Izraelbe, akkor így leültem egy ilyen zárba, és mondta nekünk a tanár, hogy akkor ő a te tantárod, Hazruta, és ezt az egy oldalt vegyétek át egy héten keresztül. Aztán olyan sok egy oldalt egy héten keresztül, ez azért menni fog talán. Hamar kiderült, hogy ezzel a módszerrel az egy tanúdi oldalt, hogy hónapon keresztül is lehetne venni, mert tényleg annyira minden oldalról megnézni, és összehasonlítani, és vitatkozni, és ez valahol a tanulásnak a lényege. Úgy képzeltek el, hogy ahogy mondjuk egy ilyen jesivák által úgy vannak fölsz, hogy vannak a mindezet ilyen kisebb jesivák, és sivák tanár, vagy mert szifta, kisebb kornaban, tehát 13-14 éves kortól 16-17 éves korig, és aztán van egy magasabb fokú jesivá, 16 éves kortól egészen esküvőig, és utána esküvő után is folytatódott az a tanulás, az a kollel. A kollel az már a áldos embereknek a jesivája. Akkor minél idősebb a társaság, annál kevesebb az előadás, és annál inkább önállóan készítjük elő a szövegeket, önállóan tanulunk, önállóan vitatkozunk a dolgokról, és ez nagyon izgalmas, ez nem is csak tanulás, ez a jesivai élet, ez egy egész életforma. Tehát egy egész életforma az, ahogy mi reggeltől estig vitatkozunk, beszélgetünk, és valahol annak ellenére, hogy sokkal több idő van a tanulásra, tehát reggel fél nyolctól este fél tízig, de ugyanakkor sokkal szabadabb a dolog, sokkal önállóabb. Mindenkinek sokkal nagyobb lehetőség van a saját magát kihozni a dologból. Az előadások igazából már nem is a szöveg értelmezésére vannak, hanem arra vannak, hogy miután már értelmeztük a szöveget, akkor újabb kérdéseket fölvessen, és arra elmondja a választ az előadó. Hát akkor mondjuk ez úgy néz ki, hogy reggel 7:30-tól 9-ig van egy hászigyesi vállalóban, amikor van hászig filozófia, utána van ima, reggeli, utána 10:30-től délután 2-ig van a Talmud blokk. És akkor ülnek a fiúk a jesivában, és úgy kérdezik, hogy van mondjuk 100 asztal, mindegyiknél ül 2 fiú, és a terem különböző végeiben vannak rabbi, és ha megy a tanulás, megy az értelmezés, valamit nem értünk, akkor egymással megpróbáljuk megvitatni. Ha nem sikerült, akkor átmegyünk a szomszéd asztalhoz, aki különösen jobban ismerik a tanulást, jobban tanulnak, akkor őket megkérdezzük. Vannak is olyanok, akikről tudjuk, hogy ő nagyon megy neki, akkor eleve oda megyünk. Ha azt is sikerült, akkor elmegyünk az egyik rabbihoz, és tőle megkérdezzük, akkor van egy egész sor áll ilyen, de rabbi tanács a 10 forintért. A szigeten hasonlóan ott is egy egész sor áll, hogy kérdezzék a rabbit a különböző kérdésekkel. Hogy? De az ingyen van, igen. És a tanulók párt is úgy szokták kiválasztani, hogy a tudásnak megfelelő szinten legyen. Ugye nehogy az legyen az egyik cél, az nagyon jól megy a szövegértelmezés, nagyon jó éles lesz a gyerek, a másik, ami elég lassú, az nem lesz egészséges kapcsolat, hanem ugye egy szinten kell, hogy legyen. Akkor is a mind a kettő egy kicsit butásra, de élvezni fogják, mert a maguk szintjén ugye megy a tanulás. Nem az a lényeg, hogy egyik tanítsa a másikat, hanem az a lényeg, hogy közösen találják meg az értelmét a szövegnek, és jussanak el egy eredményre. És ezért egy jesivában valahol a habrutának, a tanulópárnak a kiválasztása, az legalább olyan fontos, mint hogy melyik osztályba kerülsz, vagy hogy... Igen, nem, ez jó a kérdés. Általában ezt önállóan szokták a fizetni. Ha bekerülsz jesivába, egy idő után kiderül, hogy milyen értelmi szinten vagy, vagy milyen finoman kifejezve, vagy hogy kivel tudsz kijönni, és akkor úgy is majd próbálgatod, mint az első pár napban tanulsz ezzel, nem jött össze, akkor mert másra. Egy idő után általában ki szokott derülni. És nagyon érdekes, mert vannak olyan fiúk, mondjuk, akinek nagyon sokan pályáznak, és akkor tud válogatni. Ez mint nagyon jó esző, és akkor milyen jó lenne együtt tanulni. De vannak ilyen. Az is előfordul, hogy nem jön össze valakinek, valaki olyan buta már elnézést, hogy nem jön össze, nem találsz senkit, vagy későn érkezett. És akkor mondjuk a tanár, az próbálja összerakni valamelyik másik fiúval. Az is előfordul, hogy valakinek nagyon jól megy a tanulás, és ezért kivételesen összerakják valakivel, akinek nem megy annyira jól, mégis segítsen neki egy kicsit belejönni a dologba. De általában ez önállóan, tehát szokott kialakulni, mindenki önállóan választja ki a párját. Vannak olyan, általában a minimum az, hogy minden tantárgya, egy tantárgya egy háborúta, egy tanulópár van, de vannak az összes tantárgya egy tanulópárjuk van, és reggeltől estig együtt ödik az időt. Ez legalább olyan fontos döntés, mint mondjuk egy férj-feleség kapcsolat, mert tényleg el kell viselni a másikat. Ha a másik mondjuk nem annyira szorgalmas, és te meg folytatnád már a tanulást, hogy még mindig beszélgetni akar, de ismerjük el, mivel elég szabados a tanulás, mert gyakran előfordul, hogy tanulunk egy kis, és utána megbeszéljünk valamilyen a világ kérdései közül valamit. Van olyan fiú, aki idő nagy részében beszélik a világ kérdéseit, de mindesetre a tanulásra is jut idő, de akkor szorgalmasabb vagy, mert kevésbé szorgalmas, akkor ez is egy probléma, hogy mindig hajtanak, na kezdjük már el, mindenesetre, ami nagyon érdekes ebben az egész jesivában, hogy azért, mert ennyire önállóan megy a tanulás, és fiú kikerül a jesivából, akkor nagyon sokan nem rabbik lesznek. Nem is az a cél egy jesivának nem is az a célja, hogy mindenki rabbi legyen, aki a jesivába jár. De sokan, amikor kikerülnek a jesivából, sokkal sikeresebbek lesznek az élet sok területén, mint hogyha egy sima iskolába jártak volna. Értem azért, mert a tanulás arra tanítja őket, és ez egy szociális közeg is, tehát ez egy közösség, ahol meg kell állnod a helyedet, ugye a fiúk között, fiatalkortól, tehát nem az, hogy mindig a család otthon egyengeti az utadat, hanem ugye meg kell állni a helyedet. De másrészt az agyadat is megtanulod használni. Tehát megtanítanak arra, hogy hogyan értelmezzél dolgokat, hogyan értelmezzél mondjuk élethelyzeteket akár, hogy embereket, vagy hát nem feltétlenül csak a Talmudot, tehát a Talmudnak ez a fajta értelmezése, ez megtanít az élet nagyon sok más területén is arra, hogy hogyan állt meg a helyre. Ez egy nagyon sok mondjuk híres, van például az ügyvéd, hogy hívják, az O.J. Simpsonnak ő volt a, na, segíts Andrew, egy híres zsidó ügyvéd. Akkor az élet más területein is segít. És ez választott valahol arra, hogy egy hagyományos zsidó családban, ha a család teheti, akkor, akkor nagy hangsúly kerül a vallási szövegeknek az értelmezésére, a vallási oktatásra, vagy a jesivára. És sok esetben ezek a gyerekek mondjuk 18-20 éves korig nem sok világi tantárgyat tanulnak. Vannak olyan jesivák, ahol vannak világi tantárgyak is. Sok jesivában nincsen világítata, és mégis amikor ezek kikerülnek a jesivából, és hozzákezdenek az élethez, és mondjuk elmennek egy egyetemre, gyorsan leérettségiznek, elmennek egy egyetemre, akkor sokkal jobban megállják a helyüket, mert megtanulják kezelni ezt az információt, amit mondjuk az egyetemen kapnak. Szerintem az is benne van, hogy egy gyereket nem csak arra kell tanítani, hogy mi legyen belőle, hogy ő ügyvéd lesz, ő meg orvos, ő meg ez, ő meg azt, hanem gyereket meg kell tanítani, hogy az életben megállja a helyét, hogy tudja, hogy mi az élet célja, hogy tudja kezelni az életszituációkat, hogy tudja, hogy miről szól az élet, mit a célja az életben, és ezeket az jesivában tanulja meg az ember, de általában az általános iskolában és a középiskolában sokszor azt látjuk, hogy nem. Ott nagyon sok információt tanulhat meg a történelmről, Napóleonról, másokról, de sokszor magáról az életről nem, és akkor vége van az iskolának, még lehet, hogy ő már jelentkezett ilyen egyetemre, vagy olyan egyetemre, de még nem igazán tudja, hogy ez az egész miről szól, és minek van ő itt, és mi a célja. És ez a jesivában sokkal inkább én úgy tapasztalom, hogy megvan.
És a lányok?
Jó? A lányok nem lényeges. Ők amúgy is tudják, hogy mit a cél. Csak egy rossz vicc volt. A lányoknál ugyanúgy hangsúly van a tanuláson, de muszáj elismerni, hogy nincs egy olyan annyira kifejlett jesiva rendszer, mint a fiúknál. Ennek nyilván az az oka, hogy az évezredek során nem volt nagyon eleve egy lánynak adott inkább, hogy a családdal van, a gyerekekkel van, stb. És ezért nem is, mivel anyagiakban azért nem álltunk olyan jól az elmúlt pár években, ezért az kialakult, hogy inkább a fiúké a tanulás rész, és lányok inkább gyakorlati dolgokat tanultak, tehát hogy mondjuk a szomatot hogy kell tartani, vagy és itt ma már a 20. században, amikor van lehetőség arra, hogy lányok, anyagi lehetőség egyszerűen, hogy lányok is tanuljanak, ma már vannak lányjesivák, nem szokták jesivának nevezni, igazából szemináriumnak, vagy olyan ilyesminek, de gyakorlatilag ugyanarról szól, hogy Bécz Jákob, az egy híres, vagy Bécz Fifka, ezek különböző ilyen lányiskolák, ahol ugyanúgy tanítanak filozófiát, akár egy kis talmudot is. Egy kicsit más a rendszer, inkább hasonlít egy főiskolához, mint egy jesiva.
Szóval nem ülnek
párba. Lehet, hogy ülnek párba, de nem annyira jellegzetesen, mint egy jesivában. És rövidebb ideig is tart az egész, szóval nem annyira. Inkább, mondom, a gyakorlati részekre kerül mindig a hangsúly. Oké. Van-e még kérdés? Igen? Például ő neki nagyon jól megy a zsidó jog, a Talmud, de nem annyira szeret filozófiát tanulni. És én szeretek filozófiát is tanulni, akkor választok valaki a filozófiára, aki azt is szereti tanulni.
rasszikérdésem elhangzott, hogy a kisvegyőségek is rettenik ugye szoroszlányok internetődik. Mi történik akkor, ha valakinek az esetében a tudása
nem egyezik a korával?
Igen. Tehát magyarán az 35 éves mondjuk le a 13 éves kisfiú középedébe vagy éppen fordítva.
Jó, tehát van egy bizonyos korhatár. Általában azok, akiknek nem a, a tanulás nem az esetük, általában már egy bizonyos kor után abba hagyják a próbálkozást. Tehát 17-18 éve lehet elmenek dolgozni, hogy elmenek majd világi tantárgya tanulni. Tehát, illetve egy bizonyos kor után egy ilyen hagyományos közösségben általában meg szoktak házasodni. Akkor már nyugodtan megy dolgozni. És itt, tehát az mondjuk kizárt, hogy 35 évesen együtt jön a 13 évesekkel. De olyan van, hogy valaki mondjuk 15 éves és együtt van 13 évesekkel. Nem annyira feltűnő. De azért általában igyekszünk, hogyha elértem a 17 éves kort és még folytatná jesivát, akkor fölkerüljön a felsőbb jesivába. De van, tehát az, mint hogy volt. És muszáj mondanom, hogy sok esetben még nem is annyira nem pláne egy magaslat a felső jesivában, a nagyobb korosztálynál, nem is feltétlenül függ össze, hogy aki a B-osztályban van, az kevesebbet tud, mint aki a C-osztály. Például én, amikor New Yorkban tanultam jesivában, ott 4 osztály volt, 16 évestől 20 évesig elvileg, de én a 20 éves osztályba kellett volna menni, de nagyon nem szerettem azt a tanárt, aki ott tanította a tanulót. Nem, szóval sokkal jobban tetszett az előadása a B-osztálynak, a kettővel alattam. Inkább lementem a kettővel alattami osztályba, és ugye nem volt annyira kinívó eset. És nem azért, az egyik nem volt jobb, mint a másik, csak a stílusa nekem jobban tetszett, ahogy tanított, az nekem jobban tetszett. Tehát nem is feltétlenül annyira egyértelműen a korral függ össze. Hanem van ennek a rabbinak az osztály, vagy annak a rabbinak az osztály, annak a rabbinak. És akkor úgy is lehet csoportos, hogy akinek jobban lejön az egyik, meg a másik. Jó. Van még kérdés? Ki? Ja, a tanópárok? Hát előfordul, hogy vannak féltékenységek. Úgy mondja, tehát van igen, hogy mondjuk valaki nagyon tanulna ezzel, és akkor valaki más választ, akkor egy kicsit megsértődik, tehát persze, ez is egy közösség. Hát nincs itt árultam,
hogy minden. Hogy
hát van olyan, nem, van olyan, hogy mondjuk a rabbi így közvetít, tehát meg kell meggyőzni, hogy tényleg segítsen már neki. Azért általában ez a tanulópárokra van bízva, hogy ki kit választ. Jó, akkor itt most megállunk, akkor most mondunk egy mintha imád, utána vacsora, és utána esti tagozat, amit folytatjuk a többi témát.